Folytatjuk a szabad esést, azon belül is az Aqua and More rovatot. Most már itt van velünk egyébként a vendégünk is, Járosi Péter, a Sárkányhajó Szövetség elnöke. Szervusz!
Szervusztok!
A Sárkányhajó Szövetség idén 25 éves lesz.
Negyed század, így van.
Ünnepeltek?
Igyekszünk, szerényen, de igyekszünk.
Jó, amiért itt vagy, az, hogy a szezon elején be fogunk mutatni mindenféle vízisportot, illetve hajózási sportágat, és ma a sárkányhajóra esett a választásunk. Most ez a sportág, a sárkányhajó sportág, Magyarországon 97-re vezethető vissza, de maga a történelme az sokkal-sokkal régebbre. Erről tudunk egy picit erről beszélni?
Természetesen. Ősi Kínából származó sportágról van szó, amely gyakorlatilag a 80-as évekbe került be Európába. A lényeg gyakorlatilag, hogy ez a sportág, ez egyszer egy turisztikai attrakció is volt, amikor ide került Európába, azt megelőzően pedig komoly történeti múlttal rendelkezik. Egyébként egy politikai csetepattéhoz kötődik a múltja egész pontosan. Egy...
Mi nem?
Hát igen, előfordulnak ilyen dolgok. De a lényeg is az, hogy végül is többféle monda létezik. A legfontosabb, ami ebből a szempontból lényeges, hogy egy szeretett költő, aki belevetette magát a vízbe, az ő testének a megtalálását a halászok úgy próbálták megoldani, hogy minél gyorsabban csapkodva a vizet, elhajtva a halakat próbáltak közelebb kerülni, és aztán ebből alakult ki. De van egyébként ezzel kapcsolatosan más monda is, ami a lényeg, hogy az biztos, hogy Kínában a sportágnak az eredete, és az is biztos, hogy a mai napig ápolják a hagyományait, hiszen a kínai történelemben a sárkányhajó ünnep a mai napig az egyik legfontosabb ünnep, és mitológiai jelként egyébként úgy, hogy a magyaroknál is, mert a magyaroknál is van sárkány, csak hétfejű, meg paf. Úgyhogy mindenféle verzió, de egy a lényeg, hogy alapvetően tehát Kínából származik, komoly múlttal rendelkezik, és a mai napig nagyon fontos hagyományokkal rendelkező sportról van szó.
Én nagyon szerettem volna, hogyha nem hagyjuk ki ezt a romantikus részét, ennek az előéletét. Én nagyon szerettem ezt a gondolatát, amikor a sárkányhajóra esett a választás, és hát mindenképpen megerisíteném azt a gondolatát is, hogy a mai napig fenntartják, mai napig felvonulásként élik meg, a mai napig egy nagy összejövetel, egy tradíció, egy hagyomány, és persze, hát ne felejtsük el, hogy versenyeznek is közben.
Hát ja, meg azért az testmozgásnak sem utolsó. Tehát, hogy értem én, hogy együtt eveznek, de az evezés az egy iszonyatosan kevés sport.
Valóban így van. Én úgy szoktam megfogalmazni ezt, és most már mondhatom, hogy ez a negyedszázados tapasztalat, hogy ez egy olyan szabadidősport, közösségi sport, ami magában rejti a versenyzés lehetőségét. Nyilvánvalóan különböző szinten lehet ezt űzni, de a szépsége a sportnak az, hogy szerintem a vízisportok közül a világon az egyik legkönnyebben tanulható és legbiztonságosabb sportágról van szó. Ezért nagyon hamar a részesévé tud válni bárki, különösebb előképzettség nélkül. Ugye ez adódik a hajónak a stabilitásából, nagy tömegéből, a magas létszámról. Persze ugyanez a nehézsége is, mert sok embert egy cél érdekébe hangolni, főleg a mai világban, ahol az individuum a győztes, idézőjelbe, nem egy könnyű feladat. Tehát magában hordoz valóban a kemény versenysport jelleget is, de ugyanakkor tényleg abszolút közösségi sport, és egy kisebb baráti társaság is bármikor elkezdheti élményeket szerezhet a sárkányhajó sporton keresztül.
Péter, te hogyan kerültél bele ebbe a sportágba? 97-ben kezdett Magyarországon teret nyerni, maga a sárkányhajózás, de te kicsit később keveredtél bele.
Ez így van, egész pontosak akarunk lenni, akkor 97-ben alakult meg Magyarországon az első klub, a Rába Sárkányhajó Klub, ami egyébként tradicionális és a mai napig működő legeredményesebb sárkányhajó klub Magyarországon. Itt alapító volt Sziklenka László, aki egyébként a sportágat Magyarországra hozta. Ő nekem egyetemi barátomzatás nevés egyetemről, ott ismerkedtünk meg, és már régóta kapacitált arra, hogy ez egy milyen jó sport, foglalkozunk ezzel, de én akkor éppen más sportban tevékenykedtem, volt jobb dolgom is. De a lényeg, hogy 2002-ben rendeztek egy klubvilágbajnokságot Rómában, ahol ugye a klubvilágbajnokság az úgy, hogy működik, mint a labdarúgásban a klub, hogy lehet igazolt versenyző más nemzetnek a tagja is az adott klubba. És mi akkor beigazoltunk Németországba egy versenyklubba, 8 magyar, 4 férfi, 4 nő, és velük együtt mentünk erre az Európa-bajnokságra, és ott német színekben világbajnoki másodikak lettünk, illetve világbajnokságra, bocsánat. miért is volt ez fontos? Mert akkor én láttam, hogy ez a sport hogy működik, és mik az értékei. Tehát ez volt a lényeg, hogy én, mint testnevelő tanár, mert hivatásom szerint testnevelő tanár vagyok, végig gondoltam azt, hogy a közösségi jellege, ez a fantasztikus együttlét, ahogy ott az emberek küzdenek, ez óriási lehetőségeket rejt magában, és akkor, amikor hazaérkeztünk, akkor elkezdtük szervezni a sárkányhajózást, csak egy kicsit más alapokon, mint ahogy kezdték 97-ben. És ez az új alapokon való szervezés, gyakorlatilag a közösségi modell, nem az élsportolóknak a sportba belül bevonzása, hanem a társadalom teljes életkori görbéjéről, akinek kedve van sportolni, akinek van kedve egy jó bulihoz, abból indult ez az egész, és aztán lett belőle nagyon komoly élsport és jó eredmények is, és ugyanakkor megmaradt ez a másfajta jelleg is. Tehát én 2003-tól töltök be tisztséget is a szövetségben, az alapszabályát is jó magam írtam egy pár kollégámmal együtt, és azóta igyekszek hozzátenni a magyar sárkányosporthoz.
Sokat beszélünk a sárkány sportról, de még nem beszéltünk magáról az eszközről. Nem lenne egy hátrány, ha bemutatnánk a hallgatóknak, már amennyire egy rádió keresztül be lehet.
Legalább az anyagát megismerjük.
Hogy néz ki ez a szörnyella a vízen, és mekkora, és hányan ülnek benne?
Hát először is ez egy csodálatos szörnyella, ami azt jelenti, hogy a sárkányhajó, az ugye a szóból is eredett sárkányhajó, azaz. Attól lesz sárkány, hogy az elején van egy sárkányfej, a végén van egy sárkányfarok, és van egy 12,5 méter hosszú hajótest, és fejjel, farokkal együtt 13,5 méter egy hajó, 250 kiló súlyú, és 10 pad van benne, azaz ha párosával ülnek be az emberkék, akkor 20-an tudnak helyet foglalni, és menetiránynak arccal eveznek. Elől menetiránynak háttal ül a dobos, aki adja a ritmust, és hátul van a kormányos, aki irányban tartja a hajót. Egyébként egy legénység 26 főből áll, ez a cserélési lehetőség a versenyeken. Van ennek már egy kisebb változata, ahol csak 5 pad van, tehát van 10-es hajó is.
Verda.
Igen, így van, de azért maradjunk annyiban, hogy a standard hajó, ez a nagy hajó, és ez az, ami a tradícióját őrzi egyébként a kínai vonalnak olyannyira, hogy a kínaiak nem csak 20 személyes hajóban rendeznek verseket, hanem jóval nagyobb létszámokat is befogadó ilyen történelmi gályákat is vízre engednek.
Tehát ugye max 50 fő, igaz, Kínában?
Nem, még van nagyobb
még,
is.
Még nagyobb
hogy
is?
Ne, van belőle, van 80-as hajójuk is, és az a durva, hogy ezzel csatornákba harcolnak egymás ellen, mondjuk két ilyen hajó neki indul, és ha van kanyar, ha nincs kanyar, beveszik. Tehát nagyon kemény tradíció, és tényleg nagyon lendületes sport tud ez lenni. Nagyon érdekes, hogy ők művelik ezt világversenyen is, technikailag és egyébként is, meg egészen más, ahogy mi. Például az egy nagyon érdekes dolog, hogy a kínaiakat a csapásszámban, az erőben világversenyeken nehéz megszorítani. A magyarok mégis mindig megverik őket például 2000 méteres versenyszámba, mert a kínaiak nem tudnak jó kormányozni. A magyar kormányosok meg kiválóan kormányoznak. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hiába erősek és jók, nem biztos, hogy mindig nyernek. Nyilvánvalóan sokan vannak, sok emberből választják ki, meg ez az ő sportjuk. Ezt tisztelni kell, és ezt egyébként a Nemzetközi Szövetség is nagyon fontosnak tartja. De alapvetően visszatérve a hajóra, a lényeg az, hogy már az elején csatolva a gondolatomhoz, a legbiztonságosabb jármű, miután ez egy lapos fenekű hajótest, és gyakorlatilag, ha kiegyensúlyozzák az emberek, akkor ez az 2 tonna, hogyha 70-80 kilós embereket veszünk, ugye ilyen létszámba, tehát egy ilyen versenyen, mondjuk egy 2000-es versenyen, az nagyon izgalmas, amikor 2 tonnás hajókat kanyarítanak meg háromszor, mert ugye háromszor kell egy 500-as rádiuszú pályán megforgatni ezeket a hajókat, illetve nem megforgatni, bekonyarítani. Úgyhogy tényleg izgalmas, látványos, és ezért a világ egyik legszebb vízi sportja, mert sok embert egy időben látványosan versenyeztet.
Méltassuk a dobosokat is.
Méltassuk a dobosok.
Hiszen valaki azért ott ül és diktálja ennek a tempót.
Ez az olyan nagy kérdés, hogy neki túl azon, hogy a hangulatot megteremti a hajón, neki
nem
van a más feladata.
Terem, tehát nem hangulatot teremt, nem egy zenekar.
Hát mi lenne? Hát így dobol.
Jó, oké. Okay.
Meg üvöltözik, nem?
Érdekes dolog ez. Mindenféle verzió igaz, amit itt elmondtatok, mert attól függ, hogy milyen szinten állunk. Nyilvánvalóan egy élsportbeni megmérettetésnél ott a dobosnak a szerepe az nagyon-nagyon-nagyon lényeges, főleg, hát hogyha... Ez nem,
hát
nem,
ki, ne, ki adja a tempót?
Hát ezt tudják az evezősök, a dobos. Kell egy jó dobos, de az evezősöknek ez a vérébe van.
Aha.
De kell egy jó dobos, attól függ, hogy milyen szinten állunk. Aztán ugye a kormányos is, sokszor a kormányos is adja az ütemet. Tehát például, hogyha kihangosító van egy hajóban, az van, amikor a dobosnál van, de van, amikor a kormányosnál.
Aha. Hogy döntik el, hogy kinél van?
Hát nyilván a vezér, hogy kialakul egy csapatba a rend.
Aha.
Tehát ez,
aki hamarabb ott volt.
Hát azért nem, de a lényeg, hogy fontos szerepe van a dobosnak is, meg a kormányosnak is. Ugyanakkor a hangulatra visszatérve, egy fesztivál versenyen, egy jó hangulatú bulin, ahol együtt emlünk, hát ott nyilván mindenki dobos akar lenni, mert ugye vezető pozíciónak gondolja.
Jó, de azért mondjuk el a...
Viktor, segítek. Igen, legergőzni. Semmi baj lesz. Fiatal vagy már. De igen.
Jó, szóval azért mondjuk el a Viktor kedvéért, hogy azért nehezen elképzelhető, hogy megy a hajó, növelik a csapás számot a fiúk, és közben valaki elől spontán ritmus dobol.
Hát ez világos. Tehát ritmusban kell lenni a dobos.
Csak... Láttam már ilyet videón.
Sőt, kötelező dobolni a versenyeken, tehát nincsen olyan kérdés, hogy csak ott ül valaki. Tehát természetesen a dobosnak ilyen értelemben van szerepe. És hát arra hajt mindenki, hogy a legkönnyebb. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Jó, nekem van erre egy tippem, van egy ilyen kis izgág a kis növési csávó a mikrofon végén velem szemben a stúdióba.
Jönnék dobosnak, de én egyébként ismerek dobost, aki üti a ritmust a sárkányhajókon.
Egy hölgy.
Sok dobos van, és egyébként mindenki a hölgyekre hajt, annak nagyon-nagyon örülnek, hogyha a hölgyek ülnek a dobnál.
Ő motivál, ugye?
Így van, motivál.
Igen, hátulról pedig szankcionálnak.
Hát igen, azt senki nem akarja, ugye?
Igen.
A hátulról való szankcionálást. Beszéljünk arról, hogy milyen világversenyek vannak, és a magyarok hogy állnak ezeken a világversenyeken. Szóval, hogy milyen a megítélése a magyar sárkányhajó csapatoknak világszerte?
Vezető hatalom vagyunk a sárkányhajó sportban. Ó. Ez köszönhető részben az eredményeinknek, amelyek kiválóak, tehát felsorolni is sok volna. Rengeteg világbajnoki, Európa-bajnoki címünk van. Ami örvendetes, hogy nem csak senior, illetve premier felnőtt versenyosztályban, hanem az U18-as, tehát a fiataloknál is rengeteg jó helyezése van Magyarországnak. Tehát ami igazán erősíti a sportunkat, hogy alkalmunk volt megrendezni 3 top világversenyt, illetve 3 és felett szoktam mondani. A 3-ból az első az 2009-ben klublegénység Európa bajnokságit Budapesten a Lágymányos Öbölben. Ez volt az első nagy versenyünk, ez 1760 fővel szerveztük meg. Európa legnagyobb versenye volt abban az időben, és standardként kiáltották ki. Ezután jött 13-ban a nemzetek közötti világbajnokság Szegeden, ahol 3000 résztvevő vett részt 30 országból. Ez már egy olyan huszáros vágás volt, ugye ez nemzetek közötti verseny volt, és hát aztán a csoda az 2018-ban következett be, amikor is a klub legénység világbajnokságot rendezhettük meg szintén Szegeden, ahol 6200 versenyző vett részt rajta 29 országból, és ezután jött a bónusz, ami 2019-ben volt, az nem itthon történt, hanem Tájföldön, méghozzá úgy, hogy a Világszövetség alelnöke voltam abban az időben, és Tájföldön volt a világbajnokság a nemzetek közötti, de sajnos ott közben jött egy olyan apró probléma, hogy kimaradt az esős évszak, és a versenypálya, ahol a versenyt megrendezték
kiszáradt,
tehát nem tudták volna megszervezni a versenyt, és az én portfóliómba tartozott, mint alelnök a világversenyek rendezése, ezért nekem kellett megoldanom a problémát, és végül is egy víztározó tetején sikerült a tájföldi hadsereg szó szerint katonák segítségével és a helyi szervezők segítségével fölépítenünk egy versenypályát, és a nullából rendezni egy világbajnokságot, ami egyébként nagyon jól sikerült, mint egy 3200-an vettek részt benne, és ez gyakorlatilag egy magyar stáb a kollégáimmal együtt hívta létre együtt a tájföldi lelkes helye erőkkel, úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy 3 és felett rendeztünk már.
Egy víztározó tetején.
Figyelj, Viktor, tavaly kevés víz volt a Velencei tóba. Itt a megoldás, van egy új...
Hát de figyelj, most úgyis ezt orvosolják, nem az, hogy még többet kiszívnak onnan, és most építkeznek.
Most upgrade van a Honvédség környékén, itt pedig itt van a kompetencia, itt van a tapasztalat, szívbaj nélkül megoldják jövőre a vizet.
Ja, de hogy?
Hát, hogy oldották meg Tájföldön?
A víztározó tetején.
Igen.
Nem volt más választás. a poén az egészben az, hogy idén is ott lesz a világbajnokság, visszatér.
Bejött a helyszín.
És bejött,
most bejött
a helyszín, de most jól állunk, mert most van víz, és lesz versenypálya, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden a helyén lesz.
Kimondhatjuk azt, hogy olimpiai versenyszámokon kívül az egyik legeredményesebb magyar versenyszám a sárkányhajózás?
A következő a helyzet. Azt kimondhatjuk,
hogy... Én megnéztem az eredménylistátokat, brutál.
Ez így van, csak nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egy nem olimpián szereplő sport és egy olimpián szereplő sportnak az összehasonlítása részben nem lehetséges. Uh-huh. Tehát nem.
Ezért mondtam, hogy a nem olimpián szereplő sport.
A nem olimpián szereplő sportok közül az egyik legeredményesebb sport, igen, vagyunk, de ne felejtsük el, hogy még ezen kívül, mert ebben az oldalon, tehát ezen az oldalon 58 sportági szakszövetség van a nem olimpiai oldalon, és azért tudnék még sorolni olyan sportágokat, akik roppant eredményesek, kickbox, karate, csak hogy kapásból mondja kettőt, de mehetek tovább is, tehát rengeteg kiváló sport van a nem olimpiai oldalon, akik csodálatos eredményekkel bírnak, illetve hát nagyon sok sportolóval és versenyzővel foglalkoznak. Egy biztos, hogy a méretünkhöz, lehetőségeinkhez képest, én azt gondolom, Magyarországon apparátusunkhoz képest ez alatt a negyed század alatt nagyon sok mindent sikerült létrehoznunk, és erre büszkék vagyunk, és legfőképpen a fő célt, amit egyébként az alapszabályunk is tartalmaz, hogy a sárkány sport népszerűsítése, megismertetése a közönséggel, az emberekkel, ez azt gondolom, hogy megtörtént. Tehát kisebb az esélyünk most 2023-ban, hogyha találkozunk az utcán valakivel, hogyha elkezdem a sárkány szót, akkor egyből sárkány repülőre asszociál, vagy esetleg megadja az esélyét annak, hogy sárkány hajó legyen a vége, hogy kimondjam a szót. Tehát
vagy a feleségéről akar beszélni.
Vagy az anyusáról.
Az anyusáról, igen.
Tehát én azt gondolom, hogy tényleg ismertebbé váltunk. Rengeteget számított ebbe egyébként ez a világbajnokság, mert ez valóban jó sikerült standard volt. Azért 6200 versenyző, az 6200 versenyző. És ugye ez a verseny, ez úgy került megrendezésre, hogy a Matyéren mentek az egyenes, igen, távú versenyszámok, és a 2000 métert bevittük Szeged város közepébe, a Tiszára, ugyanúgy, mint 2013-ban, és ez nagyon bejött, hiszen az emberek kedvelik, szeretik. Hát főleg Szegeden, ahol ugye a vízisportok kicsit otthon vannak, tehát a kajakenu sport az hosszú évtizedek óta kiváló eredményeket produkál abban a városban, tehát érthető az, hogy a vízisportokat ismerik, és hát nagy öröm számunkra, hogy mi, mint Magyar Sárkányszövetség együttműködve a világszervezetünkkel ott tudtunk ilyen kiváló versenyt szervezni.
Mikor lesz a legközelebbi ilyen esemény?
Hát ezt majd a jó Isten eldönti.
Ja, ennyire még nem vagyunk képben?
A következő a helyzet ezzel. Egy világversenynek a szervezés az több mindentől függ. Most egyébként nálunk általában olyan 4-5 évre előre le vannak osztva, tehát pályázatok alapján, hogy ki hogy rendez versenyt. Minden egyes világverseny megszervezésére meg kell érni. Én azt gondolom, hogy annak idején, amikor pályáztunk, és úgy döntöttünk, hogy megpályázunk egy világversenyt, van annyira erős a sportdiplomáciánk, hogy ezt el is tudtuk hozni. Ezt a elkövetkezendőkben is így gondoljuk. Most mi, mint Sárkány Sport, egy nagyon komoly fejlesztésben vagyunk már 4 év óta, és tényleg igazából egy fiatalítás zajlik nálunk minden téren, és ez rengeteg energiát von el, de bízom benne, hogy bejön, és egy nagyon szép időszak előtt állunk, amiben belefér a virágverseny szervezése is.
Na hát akkor ámen. Sok sikert a szervezéshez, és köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük.
Járosi Péterrel, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnökével beszélgettünk az imént. Hamarosan folytatjuk a rövid szünet után a szabadesést. Maradjatok velünk.